Vanada hiv you salavan, Vanada hiv you salavan, Vorirude, in Vorirude. Vanada hiv you salavan, Vanada hiv you salavan, Vorirude, in Vorirude. Vanada hiv you salavan, Vanada hiv you salavan, Vorirude. In Vorirude.
Üdvözlöm házamban, lépjen be szabadon, távozzék békében, és hagyjon nálunk valamit a boldogságból, amit hozott. Tényleg olyan ritkák a boldog pillanatok? Kérdezte aznap este a csillag. A fa épp leeresztette szempiláit, hogy kipihenje magát. Megmozzantotta ágait, és álmosan felelte. Nem annyira ritkák. Csak hát az emberek az eszükkel hajszolják azokat a pillanatokat. Pedig az, hogy mondjam neked, a szívügye. Mesélj nekem a boldog pillanatokról. Hagyjál most, álmos vagyok. Adj nekem egy boldog pillanatot, aztán hagylak aludni. Szeretlek nagyon. Jó éjszakát, mondta a csillag, leírhatatlanul boldogan. Az a boldogság, ha éppen ott szeretnél lenni, ahol vagy. Az élet értékelhető hosszúságát a boldog pillanatokból összeadható időtartam nagysága határozza meg. Senki sem él örökké testvér, és semmi nem tart sokáig. Tartsd ezt eszedbe és örülj! Életünk nem az egyetlen régi teher, ösvényünk nem az egyetlen hosszú utazás. Egyetlen egy költőnek sem kell énekelnie egyetlen régi dalt. A virág elhervad és meghal, de annak, aki hordja a virágot, nem kell érette örökre gyászolnia. Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj! Jönnie kell egy teljes szünetnek, hogy tökéletességet szőjön a muzsikába. Az élet napestje felé hanyatlik, hogy belefújjon az aranyárnyékokba. A szerelmet el kell hívni játékától, hogy bútigyék és felemelkedjék a könnyek egébe. Testvér, tartsd ezt eszedben, és örülj! Sietünk leszakítani virágainkat, nehogy a futószelek megrabolják. Megpesdíti a vérünket, megfényesíti a szemünket, hogy csókokat lopunk, melyek eltűnnének, ha késlekedjen. Életünk mohó, vágyaink hevesek, mert az idő húzza a búcsú harangját. Testvér, tartsd ezt eszedben, és örülj! Nincs rá időnk, hogy valamit megragadjunk, összezúzzunk és elhajítsunk a porba. Az órák gyorsan ellejtenek, leplők berejtve álmaikat. Rövid az életünk, csak néhány napot hagy a szerelemre. Ha munkára vagy vesződtségre hagyná, végtelenül hosszú volna. Testvér, tartsd ezt eszedben és örülj! A szépség édes nekünk, mert egyazon múlandó dallamra táncol az életünkkel. A tudás drága nekünk, mert sohasem tudjuk kiteljesíteni. Minden eldőlt és elvégeztetett az örökké való égben. De a föld illúzió virágait frissnek örökre megőrzi a halál. Testvér, tartsd ezt eszedben, és örülj! Nem baj, ha a világtól elfogadod, amit adni akar neked. Csak az a végzetes hiba, ha önmagadat maradéktalanul a világnak adod érte. Semmihez ne ragaszkodj, ami mulandó. Csodák mindig halkan zörgetnek ajtódon. Ha azt mondod, csak a szél zúgott odakin, kavicskoccant az üveghez, vagy néhány száraz fa levél rezzent a földön, ha ülve maradsz, a csoda kívülreked. Te nem nyitottál ajtót neki. A verándán ült, mikor beléptem. Felállt, hozzám lépett, és a kezét nyújtott. Korát nem tudtam volna megállapítani, nem volt öreg. Arca keskeny, finom vágású és teljesen ránctalan. De fiatal sem volt. Nem tudom meghatározni miért, ez a szó egyáltalán nem fejezte ki őt. Inkább időtlen. Jelenben lévő állandóság tükröződött róla. Vonásai enyhén mongolosak voltak, arcbőrekre orr, bár csak annyira, mennyire Európában is előfordul. Világítóan zöldeskék mandula meccésű nagy szemétől nehéz volt elvonni a tekintetet. Széles, magas homloka nemes domborulataival, finoman homorú halántékával a természet mesterművének tűnt a képzett frenológus előtt. Fekete, simán hátrafésült tompafényű haja milyen a nyakába simult. Kényelmes, fehér nyári öltönyt viselt. Szavaim elől elsiklik a lényeg, mely őt megjeleníthetné. Hogyan fejezzem ki például szemének derűs, átható, ismerős, s a szellem legmélyéről visszhangzott idéző pillantását? Egy másodpercig sem volt idegen, anélkül, hogy kapcsolatunk keletkezését és miben létét ismertem volna. Halk egyenletes hangján először munkám iránt érdeklődött. Mi alatt beszélgetésben mélyedtünk, nem éreztem meglepődést, mennyire tájékozott felőle. Készülő könyvemből részleteket idézett, és én ezt magamban futólagosan elintéztem azzal, hogy biztosan az orvosi közlönyben írt cikkeimet olvasta. De hirtelen szó közben rádöbbentem, éppen ezekről a dolgokról sehol nem tettem említést. Csak a papír tud róla az íróasztalomon, a töltőtől meg én. Illetve rábámultam, s ő elmosolyodott. Nem boszorkánság. Csak egy lépés előre azon a területen, amelyen ön is munkálkodik. Az egész komplexum készen van a tudatában, és én elolvastam. Ez a képesség minden emberben benne szólhat, csak ki kell fejleszteni. Ez a magyarázat hirtelen egy olyan síkra zökkentett át, ahol a világkép néhány dimenzióval gazdagabb. Beszélgetésünk a háborúra terelődött. Azt mondotta, Lublinból érkezett egyenesen azért, hogy meglátogasson, s holnap után már indul is vissza. E kijelentése különféle kérdések tömegét kavarta fel bennem. Mit keres Lublinban, ahol a legkegyetlenebb háború pusztított, s ma is szörnyű elnyomás uralkodik? Lengyel talán? Tökéletesen beszélt magyarul, bár egy alig érezhető idegenszerű akcentussal. Budapesten csak egyetlen napot töltött, nem ismerett senkit, egyenesen hozzájött. De hát akkor ki adta fel Budapestről a levelet 4 nap előtt? Honnan tud rólam és egyáltalán? Hogyan utazhat magánember a háború zónákon át? Nem vagyok lengyel, felelte gondolatomra. 1939. júliusában költöztem Dublinba. Német. Ötlött fel bennem a szorongó gyanú árnyékával együtt, csak nem. Tibetből jöttem, mondta egyszerűen. Ezt a látogatást már ott elhatároztam. Ha eltakarítja a lelkében a pillanat életű tudat gondolat lepkéit, megtalálja alatta a bizonyosságot, hogy várt rám. Persze, a kijelölt ember nem csak az értelmével várakozik, hanem a sejtelmeivel, előérzeteivel, nyugtalanságaival, és a kimeríthetetlen hitével abban, hogy a kifejezhetetlen, a háromdimenziós élet szigorú törvényeivel megközelíthetetlen lényeg jelentkezik, és megmutatkozik egyszer. Kettőnk között csak annyi a különbség, hogy ön sejt valamit, én megemlékezem. De közös munkánkra nézve ennek nincs jelentősége. Fontos, hogy tudd a dologról. Szilárdan véghez viszi azt, amivel megbízták, és ismertető jeleit hiánytalanul megőrizte. Mi az, amivel megbíztak? Kik azok, akik megbíztak, és micsoda ismertető jeleket őriztem meg? Szakadtak ki belőlem a kérdések. A szavaknak nagy hibájuk, hogy mindenki mást ért alattuk. Először egyeztetni kell őket, mint a különféle órákat. Emlékezés alatt én az előző életekre való emlékezést értem. Ön tudja és hiszi, hogy az újraszületés valóság. Vannak ismeretei és saját sértelmei róla. Én emlékezem. Ön érzi, hogy nem először találkoztunk ma. Én tudom. Ön egy belső parancsra elvonult ide Noé bárkájába, hogy befejezze munkáját, amelyre a jövőnek szüksége van. Én tudom, hogy ez a belső parancs megbízás onnan, ahol az új eont készítik elő a szellem forradalmárai, a megújult lélek összeesküvőin át. Ön közéjük tartozik, anélkül, hogy az életében tudna róla, de biztosíthatom, tudatosan esküdött fel valamikor. Világos, ugye? Önkéntelenül igent bólítottam. Noha ez a világosság inkább elvakított, mint látóvá tett. Furcsa, emelkedett állapot tartott hatalmában, még Adam Kadmon házamban tartózkodott. Jelenlétében nem tudtam vitázni, analizálni, ellenszegülni. Egy-egy pillanatra felmerült bennem, hogy talán szuggesztió áldozatául estem, mert minden szava a megismertel az érvekkel alátámasztható tényekkel szemben olyan meggyőző erővel zuhant belém, hogy a kétely csíráját is összezúzta. A szuggesztióval azonban éppen eleget kísérleteztem ahhoz, hogy tudjam, mennyire más természetű dologgal kerültem most szembe. Semmiféle áthangolás, szándék, erőszakos áram nem indult ki belőle. Csak önmaga volt, a megismerésnek, uralt szellemi erőknek és képességeknek hatalmas töltésével, és megnyilatkozásai nem tétova emberi bizonytalansággal, hanem átütő, súlyos bizonyossággal telítette. Az ember lelke a csillagokban született, s a kozmikus körpálya befutása után oda tér vissza.
Orokatumati,
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 Orokatumati.
An idea. More so lovely, the last to born. Bass to bass, be the bass to mourn. Last to lovely, the last to think. Got a word on me.
A Földön nincs mennyország, de vannak darabjai. Jó reggelt, Füles! Szólította meg az ünnepeltet. Jó reggelt, Malacka! Mondta Füles. Ha lehet ilyesmiről szó, amiben kételkedek, de nem baj, csak úgy mondom. Szót sem érdemel. Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek, mondta Malacka és közelebb jött. Füles felkapta a lógó fejét, és ráborult Malackára. Mondd még egyszer, szólt rá izgatottan. Engedd meg, hogy szüle, várj egy pillanatra. Három ában egyensúlyozva megpróbálta a negyediket óvatosan a füléhez emelni. Nem megy, mondta aztán a harmadszori sikertelen kísérlet után, mert háromszor is az oldalára esett. Így talán könnyebben megy, így jobban hallom, na, most megvan, fekk, tényleg, fekve könnyen. Most légy szíves, ismételd meg, amit mondtál. És patájával igazította előre a fülét. Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek, ismételt a Malacka. És ezt nekem mondod? Neked hát, Füles. És az én születésnapomra célzol? Arra. Úgy érted, izé, hogy nekem igazi születésnapom van? Úgy bizony, Füles. És én ajándékot is hoztam neked. Füles leeresztette jobb füléről jobb patáját, megfordult, és nagy nehézséggel felemelte a bal patáját. A másik fülemmel is szeretném hallani, mondta. Volnál szíves? Ajándék, mondta Malacka jó hangosan. Nekem? Neked? És ez is a születésnapom miatt van? Persze, hogy amiatt. Azért, mert izé nekem igazi születésnapom van. Igen, Füles, és hoztam neked egy léggömböt. Léggömböt? Azt mondtad, léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, ami olyan színes és felszokták fújni? Mulatság és öröm és vidulás és ének és tánc hip-hop helye húja, azt akarod mondani? Azt, de attól tartok, illetve igazán sajnálom, Füles, de ahogy futottam hozzád a léggömbbel, orromra puffantam, és ó, minő szerencsétlenség, biztosan nagyon gyorsan futottál, Malacka. Remélem, nem ütötted meg magad. Én nem, de Füles, kérlek, a léggömb az bizony szétpukkant. Nagyon hosszú csend lett. Az én léggömböm, mondta végre Füles. Malacka csak bólintott szomorúan. Az én születésnapi léggömböm. Igen, Füles, mondta Malacka kicsit cipogva. Itt van a kezemben, láthatod. Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából a legmelegebben. és átnyújtott a Fülesnek a nedves rongálót. Ez az, mondta Füles megkökkenve. Malacka bólintott. Az én ajándékom? Igen. Köszönöm, Malacka, mondta Füles. Igazán nagyon-nagyon köszönöm. És mondjad csak, meg tudnád mondani, milyen színű volt? Úgy értem, amikor még léggömb volt. Piros. Mindjárt gondoltam, piros, mormogta maga elé. Kedvenc színem. És mekkora volt? Akkora, mint jó magam. Mindjárt gondoltam, akkora, mint Malacka, mondta maga elé átszellemülten. Kedvenc nagyságom. Úgy. Malacka gyalázatosan érezte magát, és nem tudta, mit mondjon. Kinyitotta a száját, megint becsukta. Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról. Mici Mackó volt az. Sok szerencsét születésnapodra, kiáltott Mici Mackó, elfelejtve, hogy azt már mondta egyszer. Köszönöm, Mackó, rebegte Füles. Nagyon-nagyon köszönöm. Egy kis ajándékot hoztam neked, kiabált Mici Mackó izgatottan. Már megkaptam, mondta Füles. Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezébe temette a fejét, és szipogott. Nagyon praktikus csupor, mondta Mackó. Tessék, itt van. És az van ráírva, sok hasonló boldog születésnapot kívánok, tisztelettel, Mici Mackó. Ez mind rá van írva, és mindenfélét lehet tartani benne, tessék. Füles meglátván a csuprot, egész izgatott lett. Nagyszerű, mondta. A léggömbön éppen belefér. Az nem, Füles, mondta Mackó. A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák. De nem az enyém. Az enyém nem olyan, mondta Füles büszkén. Ide néz, Malacka! És ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot a két fogával, óvatosan beleeresztette a csuporba, megint kivette, visszatette. Ezt többször ismételte. Igen, igen, mondta Mici Mackó, így belefér. Ugye? Dicsekedett Füles ragyogó arccal. Úgy sétál ki meg be, ahogy akarom. Igazán örülök, mondta Mackó boldogan. Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, ha egy ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amiben mindenfélét bele lehet tenni. Malacka is fellélegzett. Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a praktikus csuporba. De Füles már nem is hallotta őket. Kivette, meg betette a rongyot a csuporba, és ragyogott a boldogságtól. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte. Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak 360-ért egy gyógyszert, és aztán nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy nő, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedvés egészség. Mintha a boldogság más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után. Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és eredménytelenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak egy célból, gyűjtik a boldogság kellékeit, a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. És mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni közben. És erről megfeledkeztek. Segesd el a szomorúságot. Oktalanul jön, talán öregszel ilyen pillanatokban, talán megértettél valamit, elbúcsúzol a szomorúság negyed órájában valamitől. És mégis, a szomorúság megszépíti az életet. Nem szükséges, hogy mesterséges világfájdalommal mászkálj a földi tereken, lehorgasztott fővel, az élet és minden tünemény reménytelen mulandóságán elmélkedve, tűnő örömök fantomjai után koslatva. Először is, az örömök, amelyek eltűntek, talán nem is voltak igazi örömök. Emlékezzél csak. Aztán a szomorúság egy váratlan pillanatában leborítja csodálatos, ezüstszürke ködével szemed előtt a világot, és minden nemesebb lesz, a tárgyak is, emlékeid is. A szomorúság nagy erő. Messzebbről látsz mindent, mintha vándorlás közben csúcsra értél volna. A dolgok sejtelmesebbek, egyszerűbbek és igazabbak lesznek ebben a nemes ködben és gyöngyszín derengésben. Egyszerre emberebbnek érzed magad, mintha zenét hallanál dallam nélkül. A világ szomorú is. S milyen aljas, milyen triviális, milyen bűfögő és kibírhatatlan lenne egy teljesen elégedett világ. Milyen szomorú lenne a világ szomorúság nélkül.
I'm
Az ember nem az adott körülmények, hanem az általa választott hozzáállás folytán boldog. Nem üres bábuk vagyunk, amik attól függően dőlnek a boldogság vagy a boldogtalanság irányába, hogy honnan fúj a szél. Aktívan közrejátszunk abban, hogy milyen helyzetben találjuk magunkat, és abban is, ahogy reagálunk az adott helyzetre. Egy közmondás szerint nem az számít, hogy mit hoz eléd az élet, hanem az, hogy te mit hozol az élet elé. Hány boldog pillanatot veszít el az ember, miközben a veszteségeire gondol csupán. Bölcs az, aki megbocsát, ilyen a világ. Ennyi az ember, és ennyi vagyok, magam is, nem több és nem kevesebb. Néha megostromlom a lehetetlent, sziszifuszként hegyre hordom terheimet, aztán visszahullok, talajt vesztő megint. De magamnak is megbocsátok, ami nehezebb, mint átugrani saját földre vetült árnyékunkat. Boldog akarsz lenni? Kezd azzal, hogy megbecsülöd magad és azt, amit van. Szerencsétlen akarsz lenni? Kezdheted azzal, hogy elégedetlenkedsz. Ha egyszer megszabadultunk az önteltségtől, a bonyolultságtól, és még jó néhány más dologtól, amelyek utunkban állnak, előbb-utóbb felfedezzük, hogy élni jó.
Ror, gada dor, nyodol, ye, dumma, zimma, za, a, sör, gada chil, ye, chumma, zifte, iye, a, sör, gada dor, yo, jil, ye, runga, canya, zu, u, sa, para, boromo, pilba, jimma, jamwa, ju, u, ra, gada ror, go, il, ye, umma, za, va, ya, a,
tadabet, na, berun, na, tadabet, na, berun, na, tadana, tadabet, na, berun, tadabet, na, berun, na, tadabet, na, berun,
Rar ya rar ya oryo ilye irme eske sele ful beşir irje jinye jezi vara horgo may galinya linda az bir bere irge ilje borno tunga ta
a tarabet na berun na tarabet na berun na tarana tarabet na berun a tarabet na berun na tarabet na berun
Ay ya da ay ya da ay ya hore ilye esi sene müste üffer üffe diffe deli lelelöye danya genge alja
Egy kitűnő német zenész biográfus, Arthur Schurig új könyvében olvasom, hogy a bécsi muzsikus Wolfgang Amadeus Mozart nem volt boldog ember. Ezen nem lepődtem meg, mert Wolfgang Amadeus Mozart túlságosan kitűnőbb és becsületesebb művész volt, semhogy boldog lehessen. De éppen róla keringett a legenda, hogy a szerencse csoda gyermeke volt, hogy könnyen dolgozott, az ujjai alól úgy szálltak föl a kottapapírról a paradicsomi dallamok, mint a lélegzet az egészséges tüdőből. Ez jámbor legenda persze, mert a művész lélegzetvétele annál hörgőbb az erőlködéstől a munka pillanataiban, mentől mentesebb, könnyed és könnyű munka benyomását keltő, amit ajándékoz. S a legragyogóbban oda vetett munkákon éreze finom orr mindig sok verejtéket. De ettől még boldog lehetett volna Wolfgang Amadeus, a császár kegyeltje, Európa ünnepeltje, Haydn József osztrák komponista barátja. A valóságban boldogtalan volt, mert minden külső siker mellett nem adatott meg neki életének belső sikere. Egy ritka siker, amihez nem elég erős művésznek lenni, inkább erős ember kell hozzá. S néha cégvezetőknek is nagyon jó sikerül. Ez a belső siker nehezen meghatározható állapot. Az összhangzattanhoz mindennél jobban kell értenie annak, aki birtokosa akar lenni. Ahhoz a különös összhangzattanhoz, ami az életbe csöppent ember tiszta, belső zenéjét akarja szüntelenül összehangolni, a csörömpölő lármához odakön. E lárma elől nem lehet az elefántcsontoronyba mászni, szükséges is, hogy a belső rezonancia nagyobb legyen, de ahhoz, hogy el ne folytsa ez utóbbit, nagyon jól kell érteni az összehangoláshoz. Furcsa, ahogy így nézi az ember, azt hihetné, hogy éppen Mozart, éppen ehhez nagyon értett. De őt apró dolgok ölték meg. Csoda gyermek volt, sokat utazott, betegeskedett, hihetetlenül sokat dolgozott, és életében csak éppen azt a külső sikert élhette meg, amit munkája múlhatatlanul kikényszerített. Weber Konstancát, egy bécsi színházi ripacs leányát 1782. augusztusában vette feleségül. Egy mulett hölgyet, aki alig volt 20 éves. 10 esztendeig élt vele, aztán meghalt. Weber Konstanca még sokáig élt. 50 esztendővel később halt meg, előbb még egyszer férhez ment egy Nikolaus van Nissen nevű dán államtanácsoshoz. Ezt a második férjét szerette, tisztelte. 2 fiút is szült neki, s mikor a férfi meghalt, ennek a dán államtanácsosnak szép sírkövet is állított, és megbecsülte az emlékét. Mozart sírjával azonban sohasem törődött, s így kallódott az el nyomtalanul. Valószínűleg többre becsülte hát a második férjét, mert Mozartról Weber Konstanca nem tudott sokkal többet, mint amennyit Mozartról Weber Konstanca tudhat. Wolfgang Amadeus rendetlen ember volt, nem tudott gazdálkodni, tele volt adóságokkal. A bécsi házban úgy éltek bele a napba, és Mozart kellemetlen zenét írt. Nem volt benne semmi szentimentális. Soha nem hatotta meg Konstancát. A nők nehezen tudják megbocsátani egy férfinek, ha soha nem hagyja meg őket. És általában egy kis ember volt, szegény is, a feje tele gyermekes bogarakkal. Konstanca mindig gyanakodott, hogy egy Paprika Jancsival él együtt, s lehetőleg nem vette soha komolyan. De 30 évvel később, mikor Mozart a férj már rég elporlott, s Konstanca új férje oldalán rendezett körülmények között élt. Minden nap többször is kiadósan ettek, s pénzük is volt a takarékban. Egyszerre nyakra főre jöttek hozzá az emberek, s kérdezgetni kezdték. Milyen volt Mozart, hogyan élt, miket szeretett, hány órakor kelt fel. Akkor derengeni kezdett benne valami, hogy 10 esztendeig élt együtt egy csodálatos emberrel, aki különb, nemesebb és tökéletesebb volt minden kortársánál. Egy emberrel, akiről ő csak annyit tudott, hogy rendszertelenül étkezett, és ritkán volt pénze. És akinek ő azt, hogy nem vett észre rajta semmit, soha nem tudta megbocsátani. Még a sírját sem mutatta meg, nem lehet tudni dacból vagy bántódottságból. De második férjéhez, a dán államtanácsoshoz mindig gyöngéd és hű maradt. S csak az utókor adhat igazságot Weber Konstancának teljes joggal. Mert erről a Nikolaus van Nisserről nem derült ki soha, holta után sem, semmi kompromittáló. Jó napot! mondta a róka. Jó napot, felelt udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy? Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszeledítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Te nem vagy ide valósi, mondta a róka. Mit keresel? Az embereket keresem, mondta a kis herceg. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Az embereknek, mondta a róka, puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkot is tenyésztenek, ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel? Nem, mondta a kis herceg. Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogy neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág. Az azt hiszem, megszelidített engem. Lehet, mondta a róka. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt, mondta a kis herceg. A róka egyszerűen csupa kíváncsiság lett. Egy másik bolygó? Igen. Vannak azon a bolygón vadászok? Nincsenek. Lám, ez érdekes. Hát tyúkok? Nincsenek. Semmi sem tökéletes, sóhajtott a róka, de aztán visszatért a gondolatára. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az ember meg én rám vadászik. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa készholmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta Róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hogy hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a Róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Ez szerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Azért aztán a csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőkig elsétálok. Ha vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kis herceg megszelidítette a rókát. És amikor közeledett a búcsú órája, ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Még sírni is fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, igaz, mondta a róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka. A búza színe miatt. Majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közösséges róka volt, mint a többi 100 meg 100 000. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien. Mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire búrát tettem. Mert ő az, akit szélfogú mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a 2-3-at a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt, néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám.
Somebody, I'd like to not be the funny to the fall. egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren az már túl volt, de még az üveghegyeken is, abban a gyönyörű szép tölgyes erdőben, ahol az a kis kurta parkó malagiskos. Volt egy ország, azt úgy hívták, hogy Boldog ország. Ott senkinek sem kellett dolgozni, a pénzt termett a fán, de nem kellett senkinek se. Süldisznók futkoztak az országban, a hátukban ben volt a kés meg a villa, akinek kellett, a vágott belőle. A patakokban tejfolt, a forrásokban bor volt. A patakban sült halak huszkáltak, le kellett ülni a patakpartjára, el kellett tartani a szájukat, tik-tak kellett mondani, és a sült halak beletültek az ember szájába, csak meg kellett enni. Ez volt az nagyon boldog ország, ez az egy országban csak a világon ilyen, de ezt az országot hatalmas kásafal veszi körül, és olyan magasan, hogy nem lehet oda bejutni másképp, csak úgy, hogyha valaki a kásafalat keresztül látja. Én is megpróbáltam, minden fogam kiterült a kásában, ez az egyedüli egy maradott, de csak egyelnyire tudtam bemenni, ezért nem kerültem a Boldogországba. Itt maradtam ebben az országban. Aki ezt a mesét nem hiszi el, járjon utána, keresse fel ezt az országot, rágja keresztül a hatalmas kásafalat, és akkor bent lesz abba boldogan élet.
Az igazi boldogság néma, mint a harmadcsepp közepe, mint a titkos vágy, melyet nem kiált el senki. Ha nincs öröm, csak keresni kell, hiszen még a levél is, amely alá hull a fáról, mesél a csend vagy a lebegés boldogságáról. Legyen időd a boldogságra. Az idő nem gyorsforgalmi út a bölcső és a koporsó között, hanem parkolóhely a nap alatt. Az út, mely szóba fogható, nem az öröktől való. A szó, mely rája mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs, ég s föld alapja. Ha neve van, minden dolgok anyja. Ezért, aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti, de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. E kettő mögött közös a forrás, csupán nevük más. Közösségük csoda, s az egyik csodától a másik felé tárul a nagy titkok kapuja.
la fonçaté pour les pompeteux à la vouque ponque. Quelle heureuté à la pousse à paix, aible tous les sangs câbles à nous t'aimante. Bon saté pour les pompeteux à la vouque ponque. Quelle heureuté à la pousse à paix, aible tous les sangs câbles à nous t'aimante.